Erdély Tamás, a Magyar Bankszövetség elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A versenypiacon tevékenykedő, például a bankok, számolnak-e egy olyan negatív adókönyvvel, hogy egy idő után elfogy a kormány lendülete, látják, hogy az államháztartást sikerült stabilizálni, és nem fognak bele a sok területen fájdalmas reformokba?
Hát ilyennel mi nem számolunk, mert mi nagyon optimisták vagyunk és nagyon bizakodók. Mi abban bízunk, hogy ez a lendület végig fog menni. Ha ez bekövetkezne, az természetesen egy negatív szenáriót jelent, az annyit jelent, hogy tartósan Magyarország konzerválja a gazdasági versenyképtelenségét a szomszédos országokéval szemben, és le fog maradni ebbe a versenyben, és valóban visszább csúszunk annál a színnél, ahol most vagyunk. Éppen ezért mi ebben nem számolunk, mi úgy érezzük, hogy olyan gazdasági kényszer van ma már a politikán, a döntéshozókon, hogy egyszerűen képtelenek lesznek ezt megállítani, mert ez olyan elemi erővel fogja sodorni és nyomást gyakorolni a kormányra és a parlamentre, mert a parlamentről is kell beszélni, nem csak a kormányról, hiszen egy része kétharmados törvény, hogy ezt az ország jövője szempontjából ezen az úton nem szabad és nem lehet megállni. Mi ebben bízunk, és ebben reménykedünk, és negatív szenáriókkal egyelőre nem számolunk.
Mekkora tartalékaik vannak a versenypiacon tevékenykedő cégeknek? Azt mondja, én ezt megértem, hogy nem számolnak negatív szenáriókkal, de nyilván mégiscsak gondolkodnak, ha az elmúlt 15 év tapasztalatát megnézték, akkor látták, hogy ezek a reformok még sose indultak el. Mi az, amiben bíznak most? Miért indulnának el?
Hát mert nagy a nyomás, nagy a kényszer. Általában ugye, ha nagyon-nagyon nagy a nyomás, és a nyomás belülről és kívülről is borzasztóan erős, és tarthatatlan a helyzet, én azt gondolom, hogy ez az a biztosíték gyakorlatilag, hogy ezt végre kell hajtani. Úgy mekkora a tartalék a gazdaságban, ezt nagyon nehéz megmondani, mert a gazdaság iszonytatóan szegmentált a kisvállalkozások, a mikrovállalkozások, kisvállalkozások, középvállalkozások, multinacionális vállalatok egészen más értékrendszerint, egész más rendszerint működnek a gazdaságnak a különféle szektorai, piaci kitettségük is természetesen más. Hát az érzékenyebb, kisebb, kevésbé tőkeerős vállalkozók nagyon hamar megérzik ezeket az intézkedéseket, hiszen ez a fogyasztás visszaeséséhez fog vezetni, és bizony ezeknek a cégeknek a óriási tartalékok nincsen, tehát ez bizonyára jó néhány vállalkozásnak esetleg a megszűnéséhez is vezet. Ezzel kell számolni mind áldozattal.
Milyen inflációval számolnak, és milyen forintárfolyammal számolnak a bankszövetségben?
Én a forintárfolyammal kezdeném. Én ma a jelen ismereteim szerint ezt mondtam egy héttel ezelőtt is, és kb. Ezt látom, hogy átmentek ez a 280-285 forint körüli forintárfolyammal, ennél lényegesen gyengébb forintárfolyammal nem számolnék. Én azt gondolom, hogy a programok mennek előre, elfogadja a parlament ezeket a javaslatokat, akkor egy kicsit vissza is erősödhet. Én ezt látom a leggyengébb pontnak jelen ismereteim szerint, és akár egy ilyen 270-280 forintos sávot el tudok képzelni, hogy különféle hatások miatt erősödhet és gyengülhet egy kicsit. Sajnos azért azt is tudomásul kell venni, ezek a tőzsdei mozgások, ezek a forintárfolyam mozgások nem csak a magyarországi intézkedésekkel kapcsolatosak. Egyértelműen az egész európai piac, az egész világpiac hallatlan bizonytalan az elmúlt időszakban. Az amerikai kamatemelések, tőketranszfereknek az átcsoportosítása, az egész világra jellemző kamatemelési tendencia, ez mindenhol gyengítette a tőzséket és az árfolyamokat, főleg a fejlődő vagy most csatlakozó országokéban. Az nálunk egy kicsit ez magasabb, mint az összemérhető országoknak, tehát ezt is világosan elmondtuk a korábbi időszakban, hogy mindig a leggyengébb látszám, a legsérülékenyebb. Költségvetési oldalról és sikerdeficit oldalról Magyarország a legsérülékenyebb, tehát ezt mondtuk, ha vége a napsütésnek, vége annak a nagyon pozitív befektetői hangulatnak a világba, és úgy látszik ennek vége kezd lenni, akkor világos, hogy először a leggyengébb és a legkockázatosabb piacot érinti, onnan vonulnak leghamarabb ezek az úgynevezett portfólió befektetők. Ez történik. Ez átmenetileg gyengítette jelentős mértékben a forintot, de én nem nagyon hiszem, hogy ennél lényegesen gyengébb forint lenne, tehát ez a mi várakozásunk inflációra. Nagyon nehéz ma adatot mondani, nem lehet ismerni a végleges kiadási lépéseket, ezek ártámogatások hogyan miképpen hatnak. Én azt gondolom, ez a 3-4%-os idei infláció és a jövő évi 4,5-5%-os infláció egyszerű áfia hatásokat is figyelembe véve egyelőre reálisnak látszik, de hát ezek inkább csak ilyen ennél hüvelykúj szabályok alapján, mint alapvető közgazdasági számításokon alapszik. Ez úgy tűnik, hogy valószínűsíthető, de rengeteg adat és információ és végleges döntések kellenek ahhoz, hogy egy megalapozott várakozást lehessen kommunikálni.
Forint árfolyam ügyében semmi nem látszott be ebből januárban, akkor még igaz a devizahitelek kapcsán kiadtak egy elemzést, amiben azt mondták, hogy önök szerint 2006-2007-ben a 275-270 környékére nem fog fölmenni.
Hát ennyit változott a piac? Én azt gondolom, hogy januárban senki nem látott semmit. Ezek az intézkedések azért, amik ma vannak, és egyáltalán a piaci változások, ezek azért elég gyorsan történtek. Azt lehetett látni, és elemzők ezt kezdték is kommunikálni, hogy elindult Amerikában egy kamatemelési trend, de változnak a tőkepiaci megítélések. Tehát azt olyan február-március magasságában már érezni lehetett, hogy a nemzetközi tőke és pénzpiacon lesznek változások és átrendeződések, amely elért Magyarországra, és hogy említettem, ez a hullám felerősödött az itthoni költségvetési hiányok miatt. Hát senki nem számolt 10-11%-os költségvetési hiányjal. Voltak elemzők, akik ezt mondták, de tartósan senki nem számolt, hogy egy ekkora mendet ér a 2006 éves hiány, tehát ebben nem lehetett számolni. És ebből adódóan ekkora gyengülésével a forinttal szintén nem lehetett számolni, de hát azért nem kell kétségbe esni, mert mindig nem értük el a közepét, vagy most vagyunk ott körülbelül a közepén az
árfolyamnak. Csak hozzászoktunk a 2-5,
meg ilyen számokhoz. Hát hozzászoktunk a sokkal olcsóbb benzinhez is, és hozzászoktunk a sokkal olcsóbb gázárhoz is. Hát most hozzá fogunk szokni a sokkal drágábbhoz, amelyek különben én személy szerint egyet is értek, ez az egész ártámogatási rendszert meg kell szüntetni. Abszolút irreális, antiszociálisoknak kell odaadni a támogatást, rászorulnak, azaz szociálpolitika, nyugdíj alapon kell ezeknek az embereknek a támogatást megadni, és reális világpiaci árakkal kell dolgozni, mert ezek mindenfajta károkat okoznak, egyrészt antiszociális, nem igazságos, másrészt az egész energiamérlegét fölborítja az országnak, és rengeteg negatív hatása van, tehát teljesen hozzá kell szoknunk.
Devizalapú hitelek versenyképesek még?
Én azt hiszem, hogy továbbra is versenyképesek, sőt, mi több ezen az árfolyamon szerintem most igazából érdemes fölvenni devizahitelt, mert akár még az árfolyam is lehet keresni. Hát természetesen lehet látni, a Nemzeti Bank már rákényszerült egy kamatemelésre, magasabb az infláció, és gyengébb lesz a forint, akkor természetesen a forint kamatok is emelkedni fognak. Ebből adódóan a két kamat különbözet alapján egy közép-hosszú távú eladósodottságban természetesen a devizahitelt én továbbra sem tartom kockázatosabbnak, mint a forint hitelt. Rövid távon természetesen ez óriási kockázatokat jelenthet, hiszen jelenleg abszolút nem stabil a piac, egyik napról a másikra óriási változások következhetnek. Tehát rövid távra semmiképpen nem ajánlanám, de közép-hosszú távon én úgy gondolom, hogy a devizahitel semmilyen extra kockázatot nem jelent a forint hitellel szemben, sőt, megfelelő időszak alapján a kamat különbözetek nyereséget is jelenthetnek az ügyfelek számára.
Hogy látják, mennyire kifeszített a családok költségvetése? Van erre valamilyen felmérés, főleg a devizahiteleknél?
Hát sajnos nincsen felmérésünk, mert szerettünk volna mi központi adós nyilvántartásba gondolkozni, jelen pillanatban nem látjuk, mi félünk. Én úgy érzem, hogy eléggé kifeszített. Az elmúlt időszakban a családok egy része, megint nem lehet általánosságban beszélni, valószínűleg túlfeszítette, és aki teljesen elment a határig, annak nagyon komoly problémái lesznek, hiszen itt komoly tehernöveleések fognak következni, nem elsősorban is alapvetően a devizahitelek törlesztése miatt, hanem a teljes kiadási szerkezetében lesznek változások, az előbb említett okok miatt, és ebből adódóan a hiteltörlesztésekre kevesebb rész fog jutni, és valamelyest természetesen a kamatok emelkedésével és az árfolyam miatt valamelyest természetesen emelkednek a törlesztő részletek is, kivéve azokat, akik ugye fix periódusra kötöttek, hiszen 3 hónaptól akár 5 éves fix periódusos lehetőségek is voltak, tehát valószínűsíthetően, hogy a visszafizetésben lesznek problémák, és ebben számon kell a bankrendszernek.
Tartalékokat kell képezniük?
Természetesen tartalékokat kell képeznünk, egyre magasabb tartalékokat, és ez még magasabb tartalékokat kell képezni. Eddig is képeztek a bankok, hát erre vannak törvényes előírások is, és a prudens bankok ezt már korábban is megik. Én azt gondolom, hogy további extra tartalékokra lesz szükség, hiszen több irányból fog megjelenni ez a províziós igény a bankok számára, amely jelentős mértékben csökkenteni fogja a nyereségét a bankoknak, a korábbi tartalékokhoz hozzá kell nyúlni. Ezért is fontos a bankrendszert jó kondícióba tartani, és akkor 1-2 évig süt a nap, 1-2 évig végre van valami tőkefelhalmozási képessége a bankrendszernek, akkor nem szabad mohó módon lerabolni, mert jön az esős időszak, jön a borús időszak is, amikor a bankoknak ezekből a tartalékokból kell kipótolnia ezeket a veszteségeket.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Erdei Tamás, a Magyar Bank szövetségének volt az Aréna vendége.